Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket itt ezen a KKL vasárnapon. Remélem, jól vagytok. Hát előző hétvégén egy nagyszerű pünkösdi vasárnapunk volt, és elég nehéz megszólalni egy ilyen fantasztikus Szent Szellemmel betöltött alkalom után. Kicsit lehet, hogy úgy tűnhet, hogy a témaváltás kicsit nagy, ugyanis a mai nap az anyagi megújulásról fogunk beszélni. Ugye a 60 napos megújulás kampányunknak a következő nagy témája ez. De azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos téma, hiszen az anyagi dolgok azok hatással vannak az életünk minden területére, akár a szellemi dolgainkra is, a szellemi életünkre is, és majd el fogom magyarázni, hogy ez hogyan függ össze. De a lényeg az, hogy ez akár most a karantén időszakban, Covid időszakban is egy fontos téma. Lehet, hogy egy csomó tartalékot keletkezett, és nagyobb a kísértés, hogy az ember rosszul költse el mondjuk ezt a pénzt, vagy lehet, hogy pont kevesebb pénzed van, megakadtál anyagilag, vagy nehezebb helyzetbe kerültél, és lehet, hogy emiatt lesz ez a mai alkalom, ez a mai tanítás számodra fontos. Az biztos, hogy az életünkben az egyik legnagyobb stresszt az anyagi problémák okozzák. Ez hatással van a házasságunkra, hatással van a családunkra, a gyerekeink életére, vagy akár még a gyerekeink jövőjére is. Szóval ez egy nagyon fontos téma is, és sokszor azt veszem észre, hogy emberek azért nem tudnak Isten akaratában, tervében járni, illetve elvégezni azt, amit Isten rájuk bízott, mert egy anyagi börtönben vannak. És rákényszerülnek olyan munkákat bevállalni, olyan helyekre elmenni, ahol amik így bekorlátozzák az életüket, és kompromisszumokat kötnek dolgokkal, gyülekezettel, szolgálattal. Isten nem szeretné ezt, hanem azt szeretné, hogy az anyagi dolgaink elősegítenék Isten tervét az életünkbe. Ezt még egyszer elmondom, Isten azt szeretné, hogy az anyagi dolgaink elősegítsék Isten tervét az életünkben. És fiatalok, ez az üzenet, ez nem csak az időseknek szól, nektek is szól ugyanúgy, mert most alapozzátok meg a jövőtöket, most léptek be a munka világába, és néhány rossz döntéssel nagyon el lehet rontani, és el tudod adósítani is akár magadat egy egész életre. Fiatalon el kell kezdenünk alkalmazni ezeket a szellemi elveket, és ezek meg fogják áldani az életedet. Én hiszem ezt. A Biblia tele van Isten ígéreteivel az anyagi területen is. Rengeteg ige segít nekünk abban, hogy hogyan hozzunk meg bölcs döntéseket az anyagi életünkben. Több száz ige szól erről. Jézus többet beszél a Bibliában az anyagi dolgokról, mint a mennyről vagy a pokolról. A példázatoknak a fele pénzről szól, és a példázatainak az egyharmada arról, hogy hogyan fektessük be a pénzünket bölcsen. Szóval ez egy nagyon fontos terület. És a mai nap 7 bibliai szokásról szeretnék nektek beszélni, 7 bibliai alapelvről, annak érdekében, hogy egészséges legyél anyagilag is. Megújulj anyagilag. Ez Isten pénzügyi terve, úgymond az életedre nézve. Vedd úgy, és nagyon sok ígéretet fel fogunk olvasni a Bibliából, viszont minden ígéretnek van egy feltétele. Szóval menjünk is az első pontunkra, annak érdekében, hogy egészséges legyél anyagilag. Annak érdekében, hogy egészséges tudjak lenni anyagilag, az első dolog, hogy meg kell bíznom Istenben, hogy ő az anyagi forrásom és gondoskodom. Ez az első és legfontosabb dolog, hogy meg kell bíznom Istenben, hogy ő az anyagi forrásom, és ő a gondoskodóm. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az anyagi forrásod nem a munkád. Az anyagi forrásod nem a munkahelyed, hanem Isten. Isten felhasználja a munkahelyedet, hogy megáldjon ezen keresztül anyagilag, viszont ez csak egy csatorna. Isten felhasználja, de nem ez a forrás, nem a munkád a forrása az anyagi javaknak, hanem Isten. Ez például olyan, amikor otthon megnyitod a csapot, és folyik belőle a víz, akkor tudod azt, hogy annak a víznek a forrása nem a csap, hanem ennek a víznek a forrása az eső, a hó, amit Isten küld erre a földre. Tehát végső soron az a víz, annak a víznek, ami kifolyik a csapotból, annak a forrása Isten. A csap csak egy eszköz. És ugyanígy van a munkánkban is, hogy a munkánk csupán egy eszköz, egy csatorna annak érdekében, hogy Isten biztosítani tudja ezeket a forrásokat, de ő az anyagi forrásunk. Miért fontos ez? Azért, mert ha elzárul egy csap, Isten nagyon könnyedén meg tud nyitni egy másik csapot. Nem kell aggódnod, hogyha elveszíted a munkádat. Nem kell kétségbe esned, hogyha elveszted a munkádat, mert ő könnyen meg tud nyitni egy másik csapot, és tudja biztosítani a forrásait. Mert ő a forrásom. Nem a munkám a forrásom, az anyagi forrásom, hanem Isten. A Biblia azt mondja, hogy minden Istentől jön. Minden belőle fakad. A Róma 11.36 beszél erről. Mert mindent Isten teremtett, mindent ő tart fenn, és minden ő érte létezik. Övé legyen a dicsőség örökké. Amen. Ez az ige erről beszél, hogy a pénzem Isten tulajdona. Ő a tulajdonos. Nem én vagyok a tulajdonos, nekem csak kölcsön adja, leasingeli, azért, hogy gondot viseljek ezen a földön, ezekről az anyagi javakról. Lehet, hogy azt mondod, de Géza, hát én keményen megdolgozok a pénzemért. Akkor tedd fel magadnak a kérdést. Ki ad képességet és erőt arra, hogy tudjál dolgozni? Ki az, aki adott neked egy agyat, egy okosságot, egy agyat ahhoz, hogy el tud végezni azt a munkát, amit Isten rád bízott? Istentől jön ez, ő a forrása. Ahhoz 5 Mózes 8.18a azt mondja, hogy el ne felejtsétek, hogy Istenünk az örökkévaló az, aki erőt ad nektek, hogy hatalmas dolgokat vigyetek véghez. Az angol fordítás azt mondja, hogy ő ad képességet, hogy anyagi biztonságot tudj teremteni. Ő adja a képességet, ő adja az erőt ahhoz, hogy tudj dolgozni, hogy ezt az anyagi biztonságot meg tud teremteni. Szóval minden képesség, hogy pénzt szerez, hogy vagyont szerez itt ezen a földön, Istentől jön. Ez az első és legfontosabb. Szóval meg kell bíznod Istenben, hogy ő az anyagi forrásod, ő a gondoskodód. Ez a legfontosabb. Ne is menj tovább, ha ez még nincs meg az életedben. Bele kell vetned a hitet. Hiába fogsz gyakorlati dolgokat elvégezni, azok közül a dolgok, gyakorlati pontokat betartani, vagy elvégezni, amiket ma fogsz hallani, hogyha ez az első nincs meg, ha ez az első pont nincs meg az életedben, Isten nem tud megáldani anyagilag. A második lépés ahhoz, hogy egészséges legyen az életem, anyagilag is, vezetnem kell a kiadásaimat és a bevételeimet. Vezetnem kell a kiadásaimat és a bevételeimet. Ha szeretnéd Isten áldását az anyagi életedben, akkor vezetned kell a kiadásaidat és a bevételeidet. Miért? Mert Isten igéje is ezt mondja. Lehet, hogy azt gondoltad, hogy hát ez hol van benne Isten igével? Mindjárt meg fogjuk nézni. A Biblia beszél erről. De ez is része annak, hogy Isten azt mondja nagyon sok helyen a Bibliában, hogy viseljünk gondot azokról a dolgokról, amit Isten nekünk ad. Viseljünk gondot a pénzügyekről. Legyünk jó sáfárok. Ez is hozzátartozik, hogy számon tartod azt, hogy mennyi a bevételed, és mennyi a kiadásod. Lehet, hogy azt mondod, hogy hát én utálom ezt, meg nincs rá időm. Aggódni van időd. Mennyi idő megy el az aggódással? Ha elkezded ezt csinálni, és elkezded írni a bevételedet, kiadásaidat, kevesebbet fogsz aggódni. Példaveszélyek 27-23 azt mondja, gondosan vizsgáld meg juhaidat és kecskéidet. Viselj gondot nyájaidra, mert a gazdagság nem tart örökké, sőt, a korona sem marad fenn örökre. Érdekes az ige, de ez pontosan erről szól. Mit jelent ez, hogy vizsgáld meg juhaidat és kecskéidet? Miről szól ez az egész? Meg kell értenünk, hogy abban az időben, amikor ez az ige íródott, abban az időben az embereknek nem volt bankszámla számuk. Oké? Az embereknek, vagy bankszámlájuk, hanem az embereknek állományuk volt, úgymond, és az állataidnak a mennyisége határozta meg, hogy mekkora a vagyonod, mennyire vagy gazdag, mennyire vagy szegény, és minél több állatod volt, annál gazdagabb voltál, minél kevesebb, annál szegényebb voltál. Szóval ez az ige, hogy vizsgáld meg a juhaidét és kecskeidet, magyarul azt mondja, hogy tarts számon a bevételedet és a kiadásaidat. Tarts számon. Ma, ha ez az ige íródna, akkor Isten azt mondaná, hogy tudd, hogy mennyi pénzed van a bankban, vagy mennyi készpénzed van. Tarts számon a bankszámlád egyenlegét, a kiadásaidat, a bevételeidet. Mire költesz, hogy mibe fektetsz bele? Mert ez az ige azt mondja, hogy a gazdagság nagyon gyorsan elmúlik, és erre figyelnünk kell. Szóval a befektetésed az el fog így tűnni, vagy növekedni fog. Szokták ugye mondani, hogy a pénz beszél. Hallottátok már ezt a kifejezést, hogy pénz beszél? Szerintem a pénz nem beszél, hanem a pénz csendben eltűnik. Amikor hónap végén így nézed az egyenlegedet, és megkérdezed magadat, hogy hova tűnt el az a sok pénz? Mire költöttem? És már nem emlékszel. Hányotoknak volt már ilyen? Szerintem mindannyiunknak, hogy nem tudjuk, hogy hova tűnt el ez a pénz. De ha nem tudom, és nem tudod, hogy hova ment el annyi pénz, ez azt mutatja, hogy nem vezeted a kiadásaidat és a bevételeidet. Szóval tudnod kell 4 dolgot, oké? Okay? 4 dolgot tudnod kell a pénzügyeiddel kapcsolatban. Írjátok le. Az első, tudnod kell, hogy mennyivel tartozol. Mennyi adósságod van. Tisztába kell lenned ezzel. A második dolog, tudnod kell, hogy mennyit keresel. Hogy mennyi a bevételed. A havi bevételed. Harmadik dolog, tudnod kell, mennyi pénzed van most. Mennyi az egyenleged. Készpénz, bankszámla, ez az amaz. Befektetések. Tudnod kell, mennyit van most. És a negyedik, tudnod kell, hogy mire költesz. Mire költöd el a pénzedet? Ez az a 4 dolog, és ez biblikus teljesen, úgyhogy csak tényleg nézzétek meg a Bibliát. Teljesen mindegy, hogy papíron csinálod-e, vagy Excel táblázatba, vagy applikációba, a lényeg, hogy vezesd a kiadásaidat és a bevételeidet. Mi Zsanival addig nem dobjuk ki például a blokkjainkat, számláinkat, amíg nem könyveltük le. Mi applikációban csináljuk. Tehát amikor én beírok egy kiadást vagy bevételt, azt ő is látja a telefonján. Szóval házastársak akár így is tudtok egymásnak segíteni, hogy ne legyen félreértés egymás között. Teljesen mindegy, hogy csinálod. A lényeg, hogy vezesd. Oké? Okay? Ez volt a második. A harmadik lépés ahhoz, hogy anyagilag, tehát anyagilag egészséges legyél, oda kell adnod Istennek az első 10%-ot. Annak érdekében, hogy az életem anyagilag áldott legyen, és ez az alapja Isten áldásainak pénzügyekben, oda kell adnom Istennek az első 10%-ot. Bármilyen területen, ha szeretnéd, hogy Isten megáldja az életedet, bármilyen területen, tedd őt az első helyre. Ha szeretnéd, hogy Isten megáldjon az idődben, tedd őt az első helyre. Ha szeretnéd, hogy megáldjon a házasságodban, tedd őt az első helyre. Ha a munkádban, akkor tedd őt az első helyre a munkádban. Ha szeretnéd, hogy a pénzügyeidben megáldjon Isten, tedd Istent az első helyre a pénzügyeidben is. És ezt jelenti a tized. Erről szól a tized. Az 5 Mózes 14:23 azt mondja, hogy a tized célja, hogy megtanítson, hogy Istent helyez mindig az első helyre az életedben. Annyira jó ez az ige. Ez a célja a tizedben. Tizednek. Ha azt mondod, hogy Isten az első helyen van az életemben, akkor a prioritásokban is ő van elől. Oké? Okay? Tehát, ha azt mondod, hogy ő van az első helyen az életedben, akkor Isten a prioritás az idődben, a kapcsolataidban, a pénzedben is. Ha nem ő a prioritás, akkor igazából nem ő van az első helyen. Ezt csak azért mondom, mert nagyon sokszor mondják keresztények, nekem Isten az első. A pénzügyeidben is ő a prioritás. Az idődben is ő a prioritás. A kapcsolataidban is ő a prioritás. Mert ha nem, akkor nem ő van az első helyen az életedben. Példabeszélek 3:9-10. Tiszteld az örökkévalót a vagyonodból, minden jövedelmed maradékából. Ha! Nem. Nem ezt mondja a Biblia. Azt mondja a Biblia, hogy minden jövedelmed színe javából, nem a maradékából, hanem a színe javából. Mit jelent a színe java? Az első rész. Első részből. Ezért van az, hogy Istennek az első részt adjuk oda a jövedelmünkből, nem azt, ami megmaradt. És mi az ígéret? Akkor gabonával telik meg az éléskamrád, szőlőprésed mustot áraszt. Amen. Ha szeretnéd Isten áldását a pénzügyeidre, vissza kell adnod neki az első részt a jövedelmedből. A tizeddel tudod megmutatni azt. Tudjátok, mit mutat a tized? Amikor elkezdesz tizedet fizetni, 4 dolgot mutat meg a tized. Az első az, hogy hálás vagy Istennek. A második, hogy ő az első az életedben, hogy ő a prioritás az életedben, és hogy benne van a hited. Ezt mutatja a tized. És amikor ezt megteszed, akkor ő megígéri azt, hogy meg fogja áldani az életedet anyagilag is. A negyedik, annak érdekében, hogy az életedet Isten meg tudja újítani, az életemet, az életünket meg tudja Isten újítani anyagilag. A jövőt szem előtt tartva félre kell raknom, és bele kell fektetnem. Be kell fektetnem. Még egyszer mondom, a jövőt szem előtt tartva félre kell raknom pénzt, és be kell fektetnem. Szóval ebben a pontban egy kicsit erről a két dologról fogunk beszélni, hogy félre rakjunk pénzt, és befektessünk pénzt. Ez igazából Istennek az ilyen intelligencia tesztje, hogy lemérje, hogy mennyire vagy okos. Hogy amit adott neked, mennyire tudod használni azt az agyat, amit Isten neked adott, amivel Isten megáldott. Példabeszélek 21:20, azt mondja, a bölcsember félre rak pénzt a jövőt szem előtt tartva, az ostoba elkölt mindent, amit megszerez. Nagyon érdekes ez az ige, hogy ez az ige igazából eldönti azt, hogy okos vagy, vagy ostoba. Ezt tetted fel magadnak ezt a kérdést, hogy melyik vagy a kettő közül. De azt írja a Biblia, hogy a bölcs félre rak pénzt, az ostoba pedig elkölt mindent. Csak így érdekességképpen utána néztem, hogy Magyarország lakossága hogy áll a megtakarításokkal, a tartalékokkal. Magyarországon a lakosság 1/3 rendelkezik csupán legalább 3 hónapnyi tartalékkal. Csak 1/3 a lakosságnak. 1/3 a lakosságnak van megtakarítása, de nem éri el a 3 havi bevételük értékét, és az utolsó 1/3 pedig semmilyen megtakarítással nem rendelkezik. Sőt, többet költenek, mint amennyi pénzük van. Hogyan lehetséges ez? Különböző hitelkártyákon keresztül, vagy hiteleken keresztül. Egyikkel fizetik a másik hitelkártya tartozásukat például. Nincsen tartalékuk a nyugdíjra, váratlan eseményekre, tehát ilyen vésztartalékuk egyáltalán nincsen. Szóval így áll a lakosság, de tedd fel a kérdést magadnak, amikor legközelebb vásárolni akarsz valamit, hogy valóban szükségem van erre a dologra, vagy azt a pénzt inkább félre tudnám rakni. Tedd fel ezt a kérdést. Valóban szükségem van erre a dologra, vagy ezt a pénzt félre tudnám rakni? A bölcsember, azt mondja a Biblia, gondol a jövőre, és félre rak. Ha félre raksz, akkor a pénzed érted dolgozik, és nem te dolgozol a pénzedért. Tehát az a baj, hogy a legtöbb ember a pénzért dolgozik. Viszont ilyenkor még, amikor alszol, akkor is dolgozik a pénzed, érted? Lehet, hogy azt mondod, hogy nincs sok pénzed félre rakni, nincs sok bevételed. Nem baj, egy picit rakjál akkor félre, mindig. A lényeg az az, hogy következetesen csináld. És Isten azt ígéri, hogy ezt meg fogja sokszorozni, meg fogja növelni. Példabeszédek 13:11 azt mondja, könnyen szerzett vagyon hamar elszáll, aki pedig apránként gyűjt, egyre gyarapodik. És itt húzzátok alá ezt a szót, hogy apránként. Oké, itt nem ilyen nagy összegekről beszél a Biblia, hanem kis dolgokról, kis apránként összegyűjti. Szóval nem az a lényeg, hogy mennyit raksz félre, hanem azt, hogy következetesen csináld. Amikor megjön a fizetésed, következetesen odaadod az első részt Istennek, a tizedbe, és a következő részt pedig félre rakod. Oké? A Biblia beszél a befektetésről is. A Példabeszélek 24:27 azt mondja, hogy előbb végezd el a szántóföldi munkádat, majd a vetést, azután építsd fel a házad. Mit jelent ez az ige? Arról szól, hogy amikor kapsz egy plusz bevételt, például egy 13. havi fizetést, vagy egy bónuszt, vagy éppen mondjuk megörökölsz egy vagyont, vagy egy ingatlant, akkor ne költsd el azt a pénzt azonnal. Ne költsd el azonnal, ne vegyél belőle egy lapos tévét, vagy egy nem tudom micsodát, egy autót, vagy akármit, hanem fektesd be, és növekedni fog az az összeg. annyiszor láttuk ezt, hogy fiatalok megkapták az örökségüket, és így egy év után már nem volt belőle semmi. És szomorú ezt látni, mert ilyen gyorsan el tud menni ez a pénz. És ilyenkor a másik hiba, amit tesz az ember, hogy egy magasabb életszínvonalon akar élni. Élj ugyanazon az életszínvonalon, és azt a plusz pénzt, azt fektesd be. Fektesd bele a vállalkozásodba, vagy mondjuk fektesd bele valami jó kis befektetésbe, hogy ez növekedjen, hogy érted dolgozzon. És a Biblia azt mondja, hogy ez egy bölcs dolog, hogyha így gondolkozunk, és így bánunk a pénzünkkel. Oké, szóval ez volt a negyedik. Az ötödik lépés az anyagi megújulás felé. Fel kell állítanom egy visszafizetési tervet, hogy kijöjjek az adósságból. Fel kell állítani egy tervet, egy visszafizetési tervet, hogyan jöjjek ki az adósságból. Isten azt szeretné, hogyha kijönnénk ezekből az adósságokból. Miért? Azért, mert ezek az adósságok beszűkítik az életünket, és akadályoznak, hogy meg tudjuk valósítani azt, amit Isten el szeretne végezni az életedbe. Például Isten eléd hozna egy lehetőséget. Egy tök jó befektetési lehetőséget, vagy egy tök jó ötleted jön, amit meg lehetne valósítani, de nem tudod megtenni, mert annyira le vagy kötve anyagilag, hogy nincs rá anyagi kapacitásod, hogy azt elvégezd. Szóval a Biblia arról beszél, a példabeszélek 3.27-ben, hogy ne tartsd vissza az adósságod visszafizetését. Illetve a Róma 13.8-ában azt mondja, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok. Szóval amikor például a hitelkártyádból csak a minimumot fizeted vissza, az nem jó, mert egyre gyűlik az adósság. Szóval nagyon fontos, hogy azok a pontok, amikről ma beszélek, ezeket sorrendben kell végigcsinálni. Oké? Sorrendben kell, hogy tedd ezeket. Először fontos, hogy kifizesd a tizededet, és utána tartozást. Oké? Miért? Azért, mert Isten így tud minket megáldani. Először jön a feltétel, és utána az ígéret. Először a mi részünket tesszük meg, és utána Isten megteszi az ő részét, hogy megáld bennünket anyagilag. Szóval először Istent fizetjük ki, úgymond, és utána saját magunkat. Ez nagyon fontos. Ez Isten terve, hogy kijöjj az adósságokból. Volt egy nagyon gazdag ember Amerikában, John D. Rockefeller, aki a korának az egyik leggazdagabb embere volt, és ő alkalmazta ezt a tervet, úgymond, ilyen anyagi tervet az életébe, ez a 10-10-80-as terv, nem tudom, mennyire hallottatok róla. Ő egyébként bibliai alapelvekre építette a vállalkozását, ő egy keresztény ember volt, bibliaórákat tartott, és azt mondta, hogy az első tizedet, vagy az első 10%-ot azt Istennek adta, a második 10%-ot félrerakta, és 80%-ból élt. És azt mondta, hogy így lett gazdag, így gazdagodott meg, ebben hit. Első 10%-ot Istennek adta, második 10%-ot félrerakta, és 80%-ból élt. Lehet, hogy azt mondod, hogy Géza, nem tudok megélni 80%-ból. Ha nem tudsz megélni 80%-ból, akkor az anyagi korlátaidon kívül élsz. És ez nem jó. Ha nem tudsz, ha nem tudod Istennek odaadni a 10%-ot, és nem tudsz félrerakni, mert nem tudsz abból a 80%-ból megélni, akkor az anyagi korlátaidon, kereteiden kívül élsz. Lehet, hogy azt mondod, oké, de nem tudok egy alacsonyabb életszínvonalon élni. De tudsz. Bármilyen életszínvonalon tudunk élni, ha akarunk. Szokták ugye mondani, hogy addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. Anyukám nagyon sokat mondta ezt nekem a pénzügyekkel kapcsolatban. Sokszor emberek drága dolgokat vesznek maguknak, luxus cikkeket, luxus autó, luxus lakás, nem tudom mi, és épp hogy fent tudják magukat tartani, mert szeretnének egy életszínvonalat fenntartani maguknak. Szeretnének egy magasabb életszínvonalon élni. Én emlékszem, hogy amikor nekem volt BMW-m, 2 év után eladtam azt az autót, és az egyik oka az volt, mert rájöttem, hogy én nem tudom nem tudom ezt az életszínvonalat megtartani. Állandóan azon izgultunk, hogy kijövünk-e anyagilag, így pont nullára jöttünk ki minden hónap végén, és mindig izgulni kellett, hogy vajon kijövünk, vagy nem jövünk ki, és ez egy állandó stresszt rakott rám. Semmi tartalékunk nem volt, mindig ki volt centízve minden. És ez nem jó, ez nem jó. Ha nem engeded meg magadnak, nem tudod megengedni magadnak, hogy a tizedet fizes és félre rak, akkor az anyagi kereteiden felül élsz, kívül élsz. És ha pedig pont fordítva akarod csinálni, hogy először ki akarod fizetni az adósságaidat, és majd utána félre rakni és tizedet fizetni, hadd mondjam el, soha nem fogsz. Soha nem fogod fizetni a tizedet, soha nem fogsz félre rakni. Miért? Azért, mert a vágyaid mindig túl fogják lépni azt a keretet, amit éppen van. Szóval ez egy fajta hozzáállás a pénzügyekhez. Szóval mindenképpen ez egy fontos dolog. Fel kell állítanod egy visszafizetési tervet, hogy kijöjj az adósságodból. A hatodik, annak érdekében, hogy Isten meg tudjon áldani anyagilag, kell, hogy legyen egy költségvetésem. Kell, hogy legyen költségvetésem. Ha nincs költségvetésed, nem követed Isten tervét. A költségvetés az nem ugyanaz, mint amikor a kiadásaidat és a bevételeidet összeírod, okay? És számon tartod. A költségvetés az egy tervezet, hogy mire fogod költeni a pénzedet. Ezt jelenti a költségvetés. Például, hogy megtervezed, hogy a következő hónapban ennyi ezer forintot kajára költesz, ennyi ezer forintot utazásra, ennyi ezer forintot mit a ruhára, vagy erre, arra, amarra. Tehát megtervezed, hogy hogyan fogod elkölteni a pénzedet. És ez azért segítség, mert nem fogsz utólag gondolkozni azon, hogy vajon hova tűnt a pénzem. Tudni fogod, hogy hova megy a pénzed. Szóval a költségvetés segít, hogy te irányítsd a pénzedet, és ne a pénzed irányítson téged. A költségvetés nem más, mint egy tervezett költekezés. Egy tervezett költekezés. Példabeszélek 21.5 azt mondja, gondosan tervez, és bőségben fogsz élni, ha túl gyorsan cselekszel, sosem lesz elég. Gondosan tervez, és bőségben fogsz élni, ha túl gyorsan cselekszel, sosem lesz elég. Mit jelent ez, hogy túl gyorsan cselekszel? Ugye ezt húzzátok alá az igében, hogy mit jelent túl gyorsan cselekszel? Túl gyorsan cselekszel, tudod, mit jelent? Ez az impulzív vásárlást jelenti. Marketingesek tudják, hogy mit jelent az impulzív vásárlás. És minden eladónak ez a célja, hogy bemenjen a vevő a boltba, és olyan dolgokat vegyen meg, amit nem tervezett előre, hogy meg fog venni, hanem egy ilyen érzelmi döntést hoz abban a pillanatban. Tehát igazából eddig nem is volt rá szüksége arra a dologra, de bement, és úgy érzi, hogy neki enélkül ő nem tud élni. Pedig eddig is tudott nélküle élni, ezt jelenti az impulzív vásárlás. Tehát nem racionális alapon vásárolsz, nem céltudatosan vásárolsz, hanem érzelmi alapon vásárolsz. Nem tervezted, hogy megveszed azt a dolgot, de mégis megvetted. A Biblia ezért írja azt, hogy ha túl gyorsan cselekszel, sosem lesz elég. Ezt jelenti, és a marketingesek úgy próbálnak rávenni téged arra, hogy ilyen impulzívan vásárolj, hogy leáraznak dolgokat. Tehát ez a leárazás, a szél. Ugye, amikor bemész a boltba, és azt mondod, de hát nem hagyhattam ott, hát le volt árazva. Szükséged volt rá? Nem, de nem hagyhattam ott. Megengedheted magadnak, hogy megvedd? Nem, de nem hagyhattam ott, mert annyira olcsó volt. Na, ezt jelenti. Itt nem arról beszélek, amikor az ember okosan vásárol. Én is ismerek embereket, például Zoltán ilyen, aki nagyon okosan szokott vásárolni mindig ilyen január, február, márciusban, amikor kilökik a téli kabátokat például a boltokba, akkor ő akkor veszi meg következő télre, és ilyen 30%-os áron meg lehet kapni ezeket a kabátokat, vagy bármit. Nem erről beszélek, amikor az embernek szüksége van arra a dologra, csak előre gondolkozik, hanem arról azokról a leárazásokról, amikor olyan dolgokat veszel, amire egyáltalán nincs is szükséged, csak megvetted, mert olcsó. De igazán nincs szükséged rá. Hogyan tudunk ellenállni ezeknek a kísértéseknek az életben? egy módon. Költségvetés. Legyen költségvetésed. Tudd azt, hogy mire akarsz költeni, és mennyit. Példabeszélek 21.20b. Azt mondja, az ostoba emberek azonnal elköltik a pénzüket, ahogyan megszerzik. Ez is egy jó ige. Ha problémád van ezzel a ponttal, ezzel a területtel, akkor ragaszd ki ezt az igét a pénztárcádba. És legközelebb, mikor kinyitod, és akarsz valamit venni, akkor olvasd el ezt az igét. És végül a hetedik lépés annak érdekében, hogy Isten meg tudjon minket áldani anyagilag. Élveznünk kell azt, amink van. Élveznem kell azt, amim van. Ha szeretném Isten áldását látni a pénzügyeimbe, akkor elégedetnek kell lennem. Oké? Okay? Meg kell tanulnom elégedetnek lenni. 1 Timotus 6.6. Természetesen az Isten félelem és az Isten helyes szolgálata valóban nagy haszonnal jár, de csak akkor, ha igazán elégedett vagy mindazzal, amit van. Ez az igése erről beszél. Szóval Isten azt szeretné, hogyha elégedettek lennénk azzal, amink van, és nem állandóan azon gondolkoznánk, hogy mink nincsen. Oké? Okay? Vannak emberek, akik annyira el vannak foglalva azzal, hogy minél többet és többet szerezzenek, hogy nincs idejük arra, hogy élvezzék azt, amik van. Mennyi gyönyörű balatoni nyaralót lehet látni, vagy öreghegyi nyaralót, és mikor elmegyek mellettük, sose látok senkit a teraszon. Sose látok egyetlen embert sem ott. Miért? Mert sokszor ezeknek az embereknek 2-3 munkát kell bevállalniuk ahhoz, hogy fent tudják tartani, vagy ki tudják fizetni ezeket az ingatlanokat. Egyszerűen nem marad idejük arra, hogy élvezzék azt, amiük van. Nagyon sokszor emberek annyira próbálnak meg mindent megadni a gyereküknek, mindent megvenni, hogy nem marad idejük a gyerekükkel időt tölteni. Értitek? Szóval, hogy Isten azt mondja, hogy ez nem jó, és fontos, hogy élvezzük azt, amink van. A példabeszélek 6.9 azt mondja, hogy jobb, ha élvezed azt, amit van, mint ha csak álmodozol arról, amit lelked kíván. Mert ha mindig mást kívánsz, az is hiába valóság, és csak arra jó, hogy gyötörd magadat vele. Micsoda bölcsesség van ebben a prédikátor igében. És hadd mondjam el azt, hogy ha ezt a pontot nem tanulod meg, sosem fogsz tizedet fizetni, és sosem fogsz félrerakni pénzt. Miért? Azért, mert mindig egy ilyen függővé fogsz válni, hogy mindig valami többet és többet kell, hogy szerez az életben. Mindig kell a legújabb telefon, a legújabb autó, a legújabb divatot kell követni, a legújabb trendet kell követni, több és több, és mindig új kell, és több kell. De az az igazság, hogy ilyenkor azt a pénzt költjük el, és olyan pénzt költünk el, ami igazából nem áll a rendelkezésünkre, és olyan embereket akarunk lenyűgözni az élet színvonalunkkal, akiket igazából nem is kedvelünk. Egyszerűen csak egy látszatot akarunk fenntartani. És nem marad időnk arra, hogy élvezzük azt, amit Istentől kaptunk, amink van. Mert mindig valami mást akarunk. A Zsidók 13.5 azt mondja, tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van. Mert Isten azt mondja, sosem hagylak cserben, sem nem hagylak magadra. Isten ezt mondja. Isten mérhetetlenül meg akar áldani, viszont fontos, hogy az ő módszereivel csináld. Az ő módszereit alkalmazd az életedbe. A Máté 6.31 azt mondja, ne aggódjatok és ne kérdezzétek, mit fogunk enni, mit fogunk inni, vagy hogy mibe öltözzünk. Azok törtetnek szüntelen ilyen dolgok után, akik nem ismerik Istent. Mennyi atyátok jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van. Isten királyságával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván, erre törekedjetek mindenek előtt. Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. Wow! Ez az ige is egy ígéretről szól. Van egy ígéret. Azt mondja, hogy Isten törődni fog azzal, amire szükséged van. De mi a feltétel? A feltétel az, hogy mi meg törődjünk Isten királyságával, Isten dolgaival, és ő törődni fog a mi dolgunkkal. Amen. Szóval döntened kell ma, hogy vagy Istenben bízol, vagy magadban. Vagy elhiszed azt, hogy az a jó neked, amit Isten mond, vagy azt hiszed el, amiről te gondolod, hogy jó, és neked használ. Szóval a saját utadat fogod követni, vagy Isten útjait fogod követni. És ez a 7 pont, amiről ma beszéltem, fontos, egy nagyon fontos dolog. Tehát nagyon fontos megérteni azt, hogy minden pontot gyakorlatba kell, hogy helyezz. Nem hagyhatsz ki egyet sem, és ebben a sorrendben. Oké? Addig ne kezdj el költségvetést csinálni, amíg nem bízol Istenben. Oké? Ismerek olyan embereket, akik vezetik a költségvetésüket, de nem hiszik el, hogy Isten a forrásuk, és hogy ő a gondviselő. Ismerek olyan embereket, akik fizetik a tizedét, de nem elégedettek azzal, amiük van. Minden pontot helyez gyakorlatba, amiről ma itt szó van, és azt fogod látni, hogy Isten meg fogja újítani az életedet, az anyagi életedet. Még egyszer nézzük meg, mi volt ez a 7 lépés. Az első, meg kell bíznom Istenben, hogy ő az anyagi forrásom és gondoskodom. A második, vezetnem kell a kiadásaimat és a bevételeimet. A harmadik, oda kell adnom Istennek az első 10%-ot. A negyedik, a jövőt szem előtt tartva félre kell raknom pénzt, és be kell fektetnem. Az ötödik, fel kell állítanom egy visszafizetési tervet, hogy kijöjjek az adósságból, és kell, hogy legyen költségvetésem. És végül a hetedik, élveznem kell azt, amim van. Amen. Ha ezt a 7 feltételt gyakorlatba helyezed az életedbe, biztos vagyok benne, hogy Isten meg fog áldani, és meg fogod tapasztalni az ő ígéreteit az anyagi életedben. Szeretném, hogyha imádkoznánk.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.